Szervusztok, köszönöm a meghívást erre a nagy hírű előadássorozatra. Nagyon örülök, hogy középiskolás diákoknak és tanároknak tarthatok előadást. Én magam is sok minden elhangzott, de ide tartozik talán, hogy gimnáziumban is tanítottam egy ideig. A Móricz Zsigmond gimnáziumban 3 éven keresztül sok mindent csináltam. Mint Józsi elmondta, valóban én ide az ELTE-re jártam fizikus szakra. Utána a sors tényleg úgy hozta, hogy egy kémiai fizika vagy fizikai kémia tanszékre kerültem. Az Egyesült Államokban ott doktoriztam kémiából, kutatgattam is kint, aztán visszatértünk, és akkor belevágtam most már több mint 8 éve, 2006-ban ebbe a Morgan Stanley modellező karrierbe. Néhány szót hadd mondjak erről, tehát ugye 2006-ban indult itt a Morgan Stanley egy aránylag kicsi, válogatott modellező csapattal, kifejezett modellező csapattal, kb. 30 emberrel. Ezek tipikusan olyan jellegű életutat jártak be, mint én, tehát volt külföldi tapasztalat, mindannyian jól beszéltünk angolul, és hát kőkemény feltételin estünk át, mire bekerültünk. Annak a kezdő 30 embernek azt hiszem átlagosan megvolt az egy vagy több mint egy OKTV első 10 helyezettje matekból, fizikából, kémiából. Nekem 2 van, mindegy. A jelenlegi főnököm Fáth Gábor, ő olimpiai ezüstérmes volt, szintén fizikus. Nagyjából annyi fizikus van a modellezők között, mint matematikus. Az első hallása talán meglepőnek tűnik, mert ugye mégsem fizikát csinálunk ott a bankban, hanem ha valamit, azt inkább matematikának lehet nevezni. De hogy miért vagyunk annyian fizikusok, és hogy miért vagyok én itt egyáltalán, és miért beszélek egy alapvetően fizikai előadás sorozat keretein belül, ezt megpróbálom egy kicsit motiválni és kidumálni. Jó? Tehát mit keres a fizikus a befektetési bankban, és miért vagyok én itt? Remek társaság. Hát ez arra a kérdésre válasz, hogy miért vagyunk ott, és miért vagyunk még mindig ott sokan, és mi a jó ebben az egészben. Nem tagadom, az egyik jó dolog az, hogy nagyon sokat keres az ember, relatíve, nagyon sok pénzt. De ezen túlmenően, és ez azt hiszem, hogy ezt az ember hamar megszokja, és megunja, és nem olyan döntő szempont, mint amennyire esetleg elsőre hangzik. Én nekem az, hogy 8 éve ott vagyok, és még mindig jól érzem magam, az a remek társaság. Mit értek remek társaság alatt? Amit az előbb mondtam, kockafejű, matematikus, fizikusok, gyakorlatilag egy ilyen kutatói jellegű hangulatban, környezetben ott gíkeskedünk. Aki nem matematikus, nem fizikus, az meg IT is, tehát képzelhetitek, mi megy ott. Azt kell, hogy mondjam, hogy Budapest, ha esetleg nem tudnátok, az egyik komoly centruma a pénzügyi matematikának. Itt van a Morgan Stanley, most már egy 1000 fős irodával, aminek a fele körülbelül ilyen IT-s jellegű szakember, tehát programozók, másik fele már ilyen pénzügyi, közgazdasági vonalról érkezett ember, és változatlanul itt vagyunk egyre növekvő számban, 40-en, 50-en modellezők. Ezen kívül van még 2 cég, őket így expliciten nem mondom, de a lényeg az az, másoknak nem akarok explicit reklámot csinálni, de a lényeg az az, hogy itt Budapesten igazából, ha megnézem, a végzett fizikusoknak jelenleg egy jelentős százaléka, mondok valamit, 5-10% ilyen területen dolgozik. Tehát ez ma már nem egy exotikum, ez ma már az egyik nagy felvevő piaca a fizikusnak. Mégpedig meg kell, hogy mondjam, a legjobbaknak. Másoknak nincs sok esélyük bekerülni, de azt hiszem, hogy itt ebben a közönségben tipikusan a legjobb diákok, a korosztályaik legjobb diákjai ülnek, és éppen ezért is úgy érzem, hogy nagyon effektív és nagyon célba találó ez a reklámszövegem. No, mit tudunk mi fizikusok, és különösen mit tudunk mi fizikusok a matematikusokhoz képest, amiért ott vagyunk, és eredményesen tudunk működni a pénzügyi matematika területén. Itt a felsorolás, releváns matematikai műveltségünk van, ez alatt azt értem, hogy lehet, hogy a legabstraktabb félgyűrű algebráknak a normálosztóiról nem tudunk éppen mindent kapásból, de tudjuk azt, ami mérnöki matematikát, nem mérnöki szinten, nagyon magas szinten, lineáris algebrát, differenciál egyenleteket, numerikus algoritmusoktól nem ijedünk meg, tudunk úgy gondolkodni, ami a matematikusoknak sokszor nehezebben megy. Tehát az a praktikus, nagyon használható matematika, amiben mi erősek vagyunk, és erre van szükség a bankban. Számítástechnikai affinitás, hát erről most én már sokat nem beszéltek, mert ugye én egy más korosztály vagyok, szerintem itt a teremben biztos, hogy mindenki legalább kétszer erősebb nálam számítástechnikai affinitás tekintetében, de azt hiszem, hogy a fizikusoknak ez is nagy erőssége. Az intuitív gondolkodás, megint csak egy előnyként hangsúlyoznám a matematikussal szemben, mi hozzászoktunk ahhoz, hogy nem mindig van exakt válasz, nem mindig tudunk nagyon pontosan, és nem mindig nagyon körülhatárolt és exakt a kérdés eleve. Valamit kell reagálnunk akkor is, hogyha a kérdés rosszul definiált, nekünk magunknak kell pontosítani a kérdést, vagy megforgatni, kitalálni, hogy mi a releváns kérdés. És a kedvencem a modellezési képesség, ugye? Ezt hadd mondjam el, senkit nem akarom elvenni a kedvét a fizikától, de hogy én velem mi történt, ezt most elmesélem. Én világéletemben fizikus akartam lenni, az is voltam, tök jó volt minden, aztán teltek, múltak az évek, itt is voltam, elkölt bank, rájöttem valamire. Én igazából nem a fizikát szerettem. Én mindig is a modellezést szerettem. Tehát valahogy a fizikai valóság abszolút igazságai, hogy tényleg miből van a nap, vagy hogy érted, ezek a konkrét dolgok, amiket az ember kikutat, és hú, fölfedezések, stb. Nekem személy szerint nem ez volt a vonzó. Nekem mindig az volt a vonzó, hogy hogy lehet matematikai apparátussal rámenni egy jelenségkörre, amit kezdetben csak kvalitatívan tudok megfogalmazni, egy kicsit matekozni és megnézni, hogy visszaugranak-e az egyenletekből olyan eredmények, amit aztán vissza tudok forgatni a valós világba. Ezt hívom modellezésnek, és ebben vagyunk mi nagyon erősek fizikusok, mert a tárgyunk, a fizika, az végül is ideális ebből a szempontból. Ezt csináljuk. Nagyon magas szintű matematikával modellezünk egy világot, amit fizikának hívunk. És ha éppen nem fizikát kell modellezni, hanem közlekedési rendszereket, vagy pénzügyi folyamatokat, kész van az apparátus, kész van az érdeklődés, megvan a fanatizmus. Ez történt velem. Ha magadra ismersz, elkezdesz gondolkodni a pénzügyi szakmán. Nem fogod magad rosszul érezni. No, akkor most arról fogunk itt beszélni, és arról fogunk versenyezni, egy aspektus a nagyon sok közül, amit egy befektetési bankban nap mint nap csinálni kell, ez az úgynevezett árjegyzés problémája. Jó? Tehát valószínűségszámítással fogunk foglalkozni, feladatokat fogunk együtt megoldani, de mindig úgy fogalmazzuk meg ezeket a valószínűségszámítási problémákat, mint egy árképzési problémát. Mi az ára egy kontraktnak? Okay? És látni fogjátok, remélem az előadás végére, hogy ez nem is annyira egyszerű probléma. Jó? Aki ezt jól tudja csinálni, az profitot termel. Aki nem csinálja jól, az veszteséget termel és eltűnik a világból, vagy legalábbis a pénzügyi világból. A kontrakt az szerződés, megegyezés, papírra leírunk egy állítást, úgy is mondhatnám, hogy fogadás, jó? Fogadásokat kötünk. Na nézzük, itt van egy nagyon egyszerű példa, jó? Csak hogy magyarázzam, hogy miről is lesz szó. Például az állítás a következő. Csinálunk egy kísérletet, mindig generálunk valami véletlent, itt ez a legegyszerűbb, feldobunk egy pénzt, és a kontraktus az az, tehát a papírra az van írva, hogy figyelj, ha feljön ki, akkor fizetek a kontraktus tulajdonosának $100, ha írás, akkor nem fizetek semmit. Tehát kezdetben nálam van a papír, ezt megírom, és te megveszed tőlem. Jó? Megveszed mondjuk 50-ért, akkor tied a papír, földobunk, megnézzük, hogy fej vagy írás, és amennyiben fej, ugye az a jó neked. Amennyiben fej, bemutatod a papírt, köteles vagyok fizetni 100-at, jó? És akkor nyertél 50-et. Oké? Ha írás jön ki, akkor a papírod nem ér semmit, el is tépeted, vége a játéknak, akkor én nyertem 50-et, mert megvetted 50-ért ezt a papírt. Oké? Egyfajta fogadás. Egy kicsit talán faramuci módon van ez így megfogalmazva, de amikor kvázi ismeretlenek emberek egymással fogadnak, akkor ez lényegében így történik. A sportfogadásnál is így történik, amikor az ember egy részvényt vesz, vagy egy részvény opciót vesz, elad. Ez az alapvető struktúrája ennek a dolognak. Jó? Ilyen keretekben fogunk gondolkodni ezen. Kérdés a következő. Oké, megírtad ezt a papírt, terjeszteni akarod a piacon, de mennyire akarod eladni? Tehát mennyiért adnám el ezt a kontraktust, mennyiért vennék meg tőlem ezt a kontraktust, mennyiért venném meg én a kontraktust, tehát valaki más írja a papírt, és én vagyok a vevő, ezt is el kell képzelnünk, és mennyiért adnák el nekem ezt a kontraktust. Jó? Tehát itt négy kérdés van, és hogyha találkoznak a vélemények és az árak, akkor jön létre csere, vagy hát adásvétel. Jó, az árjegyzés problémája szempontjából ugye a két kérdés közül kettőre kell fókuszálnunk, saját szempontból. Mennyiért adnám el ezt a kontraktust én? Másik, mennyiért venném meg ezt a kontraktust? Jó? És az árjegyző, mint piaci szereplő, és ezek leszünk most mi, a befektetési banknak a modellezési csoportja és a traderei, kereskedői, azt vállalják, és ez egy nagyon durva állítás, és nagyon durva vállalás, mint látni fogjátok, hogy mind a két irányú kereskedésre árat mondanak. Mindig mindenre, ami fölmerül, árat mondanak. Nézzünk egy példát. Tudjátok, mit először elmondok valami mást. Ez valami olyasmi, mint amikor a két testvér szülői felügyelettel, anélkül nem biztos, hogy ennyire, hogy mondjam, szabad piaci alapon mennek a dolgok. Szülői felügyelettel osztozik egy csokin. Mi szokott az osztozástok ugye a mechanizmusa lenni? Azt mondják, az egyik eltöri, a másik választ. Ismerős? És ugye, hogy mindig a szülő a nagyobb gyereket jelöli ki, hogy ő törjön? Észrevettétek? Meg választani könnyebb, mint törni, ugye? Amikor törsz, akkor, nem tudom, történtem, én legnagyobb gyerek vagyok, törsz, nem mindig sikerül felesbe törni. Számtalanszor előfordult, nagyon idegesítő. Nem könnyű törni. Választani könnyű, ott látja már, érted, melyik nagyobb, melyik kisebb, hopp, már viszi a jobbat, és rossz esetben nevet hozzá. Jó, tehát hangsúlyozom, hogy itt ez egy aszimmetrikus szituáció. Az árjegyző, aki töri a csokit, ő neki mind a két irányra föl kell készülni, arra is, hogy ezt választja, azt választja. Nézzünk egy példát. Ennek fejében az árjegyző egy úgynevezett margint, tehát egy árrést azért rárakhat az árra, és mondjuk ez egy normális árképzés itt most ebben a példában. Azt mondom, figyelj, 55-ért eladom, 45-ért megveszem. Mindig többért akarom adni, mint amennyiért megveszem, ugye? Mert hogyha ugyanannyira adnám, venném, akkor soha nem csinálnék profitot. Jó? Most egy ilyen szituációban, tegyük föl, hogy nem annyira egyszerű ez a kérdés, mint ahogy itt most elhangzik, hanem azért egy kicsit bonyolultabb. A piaci szereplők közül van, aki így gondolja, van, aki úgy gondolja. Lesz, aki 55-ért megveszi, azon kaszálok 5-öt, ugye? Mert 55-ért vette, és várhatóan 50-et ér. És 45-ért lesz, aki eladja, azon is kaszálok 5-öt. Szép, szerényen, de kaszálok mind a két esetben. Most mi történik akkor, hogyha rosszul ítélem meg ezt az árat? Tegyük fel, hogy változatlanul egy 10-es árrést akarok használni, de fölülárazom vagy alulárazom a terméket. Na nézzük. Ez az, amikor fölülárasztam. Azt mondom, oké, tartok egy 10-es margint, majd jól beprofitálok belőle. 65-ért adom, 55-ért veszem. Ugye az történik, hogy 65-ért senki nem veszi meg, mert ennyire nem buták az emberek. Ott nincs profit, nincs biznisz. Viszont az 55-re lecsapnak, mert látják, hogy félre van árazva a dolog. Többért akarom venni, mint amennyit az ér. A piac kollektív bölcsességét itt most ma axiómaként fogjuk elfogadni. Lehet rajta vitatkozni sokat, de most tekintsük ezt axiómának. hogyha tényleg 50-et ér valami, és én 55-ért megveszem, akkor nagyon sokan el fogják adni nekem, és nagyon sokat fogok bukni. Oké? Okay? Fordítva? Fordítva is rossz. Ha túl alacsonyra lövöm be az árat, ugye mert mind a két oldalra az árajánlatot be kellett tennem, akkor ugye 45-ért sokan megveszik, 35-ért pedig senki nem adja el, mert az már túl kevés. Jó? Oké? Okay? Tehát ebben az árjegyzés problémájában az árjegyzőnek a profitja akkor realizálódik, ha ő tényleg a két árat, az adást és a vételt a korrekt ár köré teszi be. Jó? Ilyen értelemben egy árjegyzőnek nagyon jól kell tudni a valószínűségszámítást, nagyon jól kell tudni várható értékeket piaci értelemben, illetve valószínűségeket becsülnie, számolnia. És ezt fogjuk ma tenni néhány 13 plusz 1 egyszerű, később bonyolultabb feladaton keresztül. Tehát, következő játék lesz, ha még nem mondtam volna. Ti, barátaim, játszani fogtok, aki akar. Nem kell mindenkinek. Előttetek van egy A4-es papír, előttetek van toll, és a dolog a következőképpen fog kinézni. Már lehet is készíteni a táblázatot, valami ilyes, mint ami itt van. Feladat, sorszám, egy oszlop, mondom, le fog menni 1-től 13 plusz 1-ig. Lesz a tipp. Feladok egy feladatot, kicsit beszélgetünk, hagylak titeket gondolkodni, de többnyire nem, mert nagyon beszédkényszeres vagyok. Jó? Egy-két percig lehet lamentálni, a végén az ember mond egy tippet, ami mindig 0 és 100 közti egész szám legyen. Jó, az egyszerűség kedvéért. Gondoltunk itt százalékokra, vagy érted? 0 és 100 között, 0 és 100 is lehet. Inkluzív. Oké? Okay? Amikor mindenki lekoppintotta a tollat felszólításomra, megnézzük a helyes választ, megnézzük, hogy mennyire árasztad jól be a dolgot, tehát mekkora a különbség, ugye a különbség abszolút értéke a helyes válasz és a tippet között, és ennek a függvényében fogsz profitot generálni. Ez a profit függvény, nem tudom, világos-e ott, amit írok, az egy ilyen háztető függvény, jó? Úgy néz ki a dolog, hogy itt a null szint, itt az igazi ár, ha sikerül elkapnod az igazi árat, akkor plusz 10-be vagy, 10-es a margin. Ha plusz-minusz 10-zel tévedtél, akkor pont nullán vagy. Nem hangzik jól, de majd fogsz ennek is örülni. Ha viszont annyira félreárasztad, hogy még a plusz-minusz 10-nél is kijebb vagy, akkor lineárisan egyre többet buksz. Jó? Ez a függvény van ide fölírva, remélem érthető. A profit egyenlő 10 minusz a helyesnek és a tipnek az abszolút értéke. Jól mondom? Ugye? Tehát ez így matematikailag konzisztens azzal, ami az előadáson szerepel, és amiről beszélek. Na most, ha van egy árjegyző, és egy nagyon nehéz problémával áll szemben, akkor hébe-hóba, praktikusan az esetek körülbelül 5-10%-ában mondhatja azt, hogy bocs, ezt nem tudom beárazni, vagy nem akarom beárazni. És ez az a bizonyos X, jó? Tehát bármikor dönthetsz úgy, hogy ez most nem megy. X, beírod az X-et, vagy nem töltöd ki. Lényeg az, hogy ez a default, jó, az X. Ha nem tippelsz, akkor X, akkor nem tippeltél. Nincs semmi gond, csak egy pici presztízsveszteséget szenvedsz. Túl sok X, és kiszorulsz a piacról. Nem szereti senki azt az árjegyzőt, aki azt mondja, ja, nem tudom. Jó? Tehát aki árjegyző, érted, aki befektetési bank és matematikusokat, sőt fizikusokat dolgoztat, az nem mondhat sokszor X-et. De itt bármikor mondhatsz, jó? Végül is a büntetés nem sok, mínusz 5. Jobb, mint bebukni 30-at egy 40-es félreárazással, ugye? Ha úgy érzed, hogy bajba vagy, X. No. Mondom, 13 plusz 1 feladatunk lesz, minden feladatra ilyetén módon maximum 10-et lehet szerezni, a maximálisan elérhető pontszám tehát 140. Amikor a végéhez jutunk, akkor én meg fogom kérdezni, hogy ki... Tehát itt most ugye világos, hogy simán lehet csalni, senki nem fog csalni. Akinek nincs papírja, az most szóljon és még kaphat.
Hogy már most írjon
egy X-et. Aki végig X-et rak, ezt is egy releváns null pont. Aki nem játszik, vagy aki mindig X-et rak, az aztán mennyit gyűjt? Az mínusz 71 gyűjt, jó? Tehát aki mondjuk a mínusz 70 és nulla tartomány, tehát itt most akkor lesz ugye a mínusz 70 alatti tartomány, azok valószínűleg nem fogják ezt bevallani. A mínusz 70-től nulláig, mint végeredmény, és utána nullától 140-ig a profitot termelő, megdicsőülő befektetési bankárjelöltek. És a végén értékes tárgyutalmakat fogok osztani a legeslegjobbaknak. A jéghegy csúcsát megmutatom, de ez tényleg csak a jéghegy csúcsa. Csak egy kis motiváció. Nem, ez külön, külön pénz. Na hát ilyenek, minimum. Oké. Na, akkor elkezdjük, jó? Az elején egyszerűek lesznek a feladatok, de mégis nehezek lesznek, mert bemelegítés. Utána egyre nehezebbek lesznek, és a végén már, bevallom most előre, cselesek lesznek. Na nézzük. Most itt nekem nagyon vigyáznom kell, hogy kétszerűsen meg a lefele gombot, mert akkor azonnal látszik az eredmény is. Bemelegítés. Első feladat. Standard kockával dobunk. Ez a standard kocka egy ilyen visszatérő barátunk lesz, ez ugye a hatoldalú kocka, amin 1, 2, 3, 4, 5, 6 számok vannak ugye fölírva, minden oldalra egy, és ez, tehát ebben most még nincs trükk, jó? Tehát ilyen korán azért még nem kezdek el trükkölni. Mindegyiknek 1/6 a valószínűsége, mindegyik egyező valószínűséggel jön ki, és a... Ja, nagyon köszönöm, hogy megszólaltál, mert egy nagyon fontos játékszabályt nem említettem. Nem válaszolok kérdésekre, csak ha akarok, jó? Tehát itt a... Na, most talán egy kicsit pökhendien hangzott, de itt most ez nagyon fontos, hogy én kontrolláljam az információ áramlását, és igen, a prím, hogy ugye az egyes az príme. Nem prím. Nem válaszolok, inkább magyarázok tovább, jó? Még körülbelül van egy percünk, hogy beírjuk a számot. Amikor a számot beírod, és azt mondod, hogy jó, ez a végső szám, akkor karikázd is be, jó? Azzal mutatod, hogy akkor ez volt. Mit is, miről van itt szó? Arról van szó, hogy 100-at fizet, ha prímet dobunk, amúgy meg 0-át fizet. Ezt nem írtam ide? Fontos tudni. Jó? Tehát ez a kontraktus, ez arról szól, hogy ha prímet dobunk, 100-at fizet, ha nem prímet dobunk, nem fizet semmit. Várjátok már a helyes választ. Nagyon jó, akkor rakja le mindenki a tollat, karikázza be, vagy rakja be X-et. Gyerünk! Megoldás 50. Ki az, aki eltalálta, vagy legalábbis pluszba van eddig? Nagyon jó. Na, kell egy kis önbizalom. Akkor azt hiszem, hogy sikerült lényegében megérteni ezt a játékot. Ugye miért érez 50-et? Ez arra példa, ez az egyszerű feladat, hogy itt tulajdonképpen egyszerűen csak a valószínűségéről beszélünk egy eseménynek. Az esemény az, hogy prím, 3 eset jó, 3 nem, 50%, beárasztuk, hogy 50. Gratulálok, barátaim, mehetünk tovább. Nézzünk egy másikat. Ismét jön ez a standard kocka. Most ezúttal mindig van fizetés, és attól függ a fizetés, hogy mennyit dobtunk. Jó, ha például 2-t dobunk, akkor 20-at fizet ez a papír. Ha 5-öt dobtunk, akkor 50-et fizet a papír. Mennyit ér a papír? Itt most nincs szó a prímekről, ugye? Most minden szám fizet, és minden 10-szer annyit, amennyi rajta van. Oké, mutatom a választ. Vigyázz! Megoldás 35. Ezt a Morgan Stanley-re fölvételiző embereknek 19,5%-a el szokta rontani. Sok ember hajlamos 30-ra árazni ezt a kontraktust. mondván, hogy 6 a maximum, a fele 3, csak hát ugye fehéren, feketén meg lehet nézni, ugye, hogy az 1-nek, 2-nek, 3-nak, 4-nek, 5-nek, 6-nak az átlaga az 3,5, ennek megfelelően itt ugye a helyes ár, ami a várható értéke ennek a kockadobásnak, az 35. Javaslom még egy oszlop bevezetését, ha eddig nem tettétek volna meg az eredményjelző lapotokon, a kumulált profitot. Érted? Tehát mindig add hozzá az éppen aktuális profitot az addigihoz, és akkor mindig tudod, hogy pluszba vagy mínuszba. Ki az, aki most még pluszba van? Yeah. Akkor megyünk tovább. Harmadik feladat. Megint egy standard kockánk van. Lassan előveszek egy standard kockát, bár úgy látom, elég jól el tudjátok képzelni. Standard kocka. 3. Na most itt ugye azt csináljuk, hogy dobunk. Prím jött ki? Jó, akkor megállunk. Nem prím? Dobunk megint. Addig dobunk, amíg prím nem jön ki. Na most a filozófikusabb emberek, meg a teknős béka, meg az Archimédesz, az gondolhatná, hogy de akkor lehet, hogy végtelenségig dobunk. Emberek, nem vagyunk matematikusok, hát egy-ketted valószínűséggel ugye megyünk csak tovább, előbb-utóbb csak megállunk, jó? Tehát tényleg az, hogy dobunk, az első prímnél megállunk, és a kontraktus kifizeti a tízszeresét a végül kidobott számnak. Mennyit ér ez a papír? 5, 4, 3, 2, 1, vége. Nézzük a helyes választ. 33, tudom, egész 3, de mindig kerekíteni fogunk, jó? Tehát a helyes válasz, és az, amit ti írtok, az is mindig kerekített legyen, jó? Tehát dolgozzunk csak egész számokkal. A megoldás 33. Ez példa az úgynevezett feltételes várható értékre, ami alatt azt értjük, hogy feltéve, hogy benne vagyunk az eseménytérnek egy részhalmazába, ott milyen várható érték alakul. Oké? És ugye itt az van, hogy ugye mivel előbb-utóbb prímet dobunk, itt igazából a kettesnek, a hármasnak és az ötösnek az átlaga számít. Szóljatok, hogyha elszámoltam valamit, de ennek 3,1 az átlaga. Jó, tehát ennek megfelelően 33 az értéke a papírnak. Ki az, aki még mindig pluszba van? Nagyon jó, lesz ez még rosszabb. Most gyűjtsétek, mert aztán trükkös lesz a vége. Negyedik feladat. Nem keverendő össze a harmadik feladattal. Ugye? Itt is dobálunk, de csak egyszer. Ha prímet dobunk, a kontraktus a tízszeresét fizeti a dobott számnak. Ha nem prímet dobunk, a kontraktus nem fizet semmit. Jó? Tehát itt biztos, hogy csak egyszer dobunk. Mi lesz ennek az állításnak, ennek a papírnak az értéke? Még mindig zöld a jobb felső sarok, bemelegítés, mindenki örül, pofon egyszerű, senki nem érti, hogy miért vagyok ott a bankban, meg miért. Ő is ott lehetne. Oké. 5, 4, 3, 2, 1, nézzük a helyes választ. 17. Ezúttal fölfelé kerekítettem. Ez is egy egyszerű, várható értékes feladat volt. Kétféle gondolatmenettel is eljuthatunk ide. Próbáljuk meg, hát ha válaszolok. 16,666, nem? Rosszul mondom? Lehet, hogy rosszul mondom. 16,6-ot felfelé kerekítem, 17. Nem jó? Kerekítek, jó? Fölfele kerekítettem ezúttal. Tehát kétféle gondolatmenet, mind a kettőben ez a 16,666667 jön ki. Az egyik az, hogy azt mondom, hogy ugyanarról beszélünk, mint az előző esetről, ott kiszámoltuk a 3,33-at, de ugye itt bejön az, hogy ennek a valószínűsége csak 1/2, a többi eset nem fizet, tehát 1/2-del ezt be kell szorozni, és akkor kijön, ami kijön. A másik pedig egyszerűen fölírjuk a kifizetéseket, nem törődvén az előző feladattal, mintha ott se lenne, az egyes nullát fizet, a kettes kettőt fizet, a hármas hármat, a négyet nullát, ötöt nullát, és ezeknek egyszerűen kiszámoljuk a várható értéket. És akkor kijön, ami kijön. Ki az, aki még mindig pozitívban van? Mintha egy kicsit fogynának az emberek. Jó. Na nézzük, ötös feladat, ez sem nehéz annak, aki ért hozzá. Nem biztos, hogy mindenki ért hozzá. Nem biztos, hogy mindenki generált már számítógéppel standard egyenletes random számot. Ki az, aki egyenletes random számot persze, hogy generált már életében? Ki az, aki még nem nagyon generált random számot életében? Jó, akkor elmondom, hogy itt kb. Hogy kell ezt elképzelni. Tehát a nagy X az egy véletlen változó, amit képzeljünk ilyen generációs alapon, tehát hogy generáljuk. Képzeljük el a 0-1 intervallumot, én jó nagynak szoktam elképzelni, de már rosszul látok, tehát csak a nullától csak egyik tart, de azért jó nagy. Ja? És akkor véletlenszerűen generálok egy pontot valahol. Lehet, hogy ez a 0,42391, érted, ilyen irracionális, ja nem, irracionális nem tudok generálni a számítógéppel, de elvileg irracionális számot is el lehet képzelni, jó? Aki az irracionális számokat nem szereti, én nem nagyon szeretem, az nyugodtan képzelheti úgy, hogy ezt az intervallumot felosztjuk valami brutálisan sok kis részintervallumra, mondjuk 10 000-re. Jó nagy szám, én nagyot mondtam. 10 000-re. És akkor ilyen 1/10 000-es kis szakaszok ott úgy vannak, és akkor ott mindig csak a szakasznak a közepét lehet választani. És akkor 1/10 000-ből, jó? Oké? Az, hogy egyenletesen generáljuk ezen az intervallumon a számokat, az pont azt jelenti, hogy ha így sokat így legenerálok, akkor nem azt látom, hogy itt többen lesznek, mint itt, hanem úgy mindenhol úgy nagyjából egyenletes sűrűséggel jönnek, jó? Ennél pontosabban most hadd ne menjünk bele, hadd ne vezessen be a szigma-algebrát, amivel ezt alá lehet támasztani. Matematikusok értem, amikor elkezdik nálunk, jönnek a szigma-algebrával, én meg mi van? Ott vannak a pöttyek, azt akkor sűrű vagy nem sűrű. Na nézzük! Tehát, el tudjuk nagyjából tehát képzelni? Van itt a 0-1-en generálunk véletlenül egy számot egyenletesen. Tehát ez a szám, ez nagyobb nullánál, kisebb egynél. Jó? És most beszorozzuk 100-zal, mi ennek a várható értéke, mi ennek az értéke. Mi a 0-1 véletlen szám 100-szorosának a várható értéke? Ez a kérdés. Vigyázz, nagyon egyszerűnek tűnik, de lehet, hogy nagyon egyszerű is. Piros, jobb felső sarok piros, de csak azért piros, mert új téma, jó? Ez tényleg egyszerű. 5, 4, 3, 2, 1, lássuk! 50, persze! Bölcsész is megmondta volna, 50%, nem? Vagy fehér, vagy fekete. Ja nem, azért itt nem erről van szó. Ugye itt nem valószínűség van, itt várható érték van. Hát úgy is lehet a dolgot képzelni, hogy ennek az intervallumnak a felé... A felénél van a várható érték, hát persze. Súlyponttal is kapcsolatos, stb. Stb. Remélem ez nem volt nagyon nehéz. Nem is olyan tudom magyarázni, mert egy kicsit olyan self-evidens a dolog. Menjünk inkább tovább, jó? Most figyeltek, most transformálni fogjuk ezt a valószínűségi változót, jó? Tehát ugyanígy fogunk egy ilyen 0-1 véletlent, generálunk, de mielőtt kiértékelnénk, vagy úgy értékeljük ki, hogy először a negyedik hatványra emeljük, és utána szorozzuk meg 100-zal. Jó? 100-szor x-szer x egyenlő 100-szor x a negyediken. Ez a kifizetés. Mi ennek a, tehát akkor most ennek a kifizetésnek mi a minimuma? 0. Mi a maximuma? 100. Ugyanúgy, mint az előbb. De vajon mi lesz a várható érték? Az első nehéz feladat, véleményem szerint, a sorozatban. Spekuláljunk, gondolkodjunk. Akár számológépet is használhatunk. Senki nem tiltja meg a 21. században. Internetet is lehet használni. Ugye az internettel azért nagyon sok feladatot meg lehet oldani 5 perces időskálán, de itt csak 38 másodpercünk van már. Az is egy érdekes döntés, hogyha az ember nem tudja, akkor mennyire nem tudja. Mer-e tippelni? Bízik-e magában annyira, hogy azt gondolja, hogy plusz-minusz 10-zel azért be tudom tippelni? Nem tudom. Nem tudom, én mit csinálnék. Most már tudom, mert most már rutinos vagyok. 5, 4, 3, 2, 1. Rakjuk le a tollat, és lélegzet visszafolytva nézzünk rá az eredményre, ami 20. Ki az, aki ebben a fordulóban pozitív profitot ért el? Nem rossz, nem rossz. Na, és itt mondok is egy módszert, amivel bárki meggyőzheti magát, nagyon kevés munkával, hogy ez a 20, ez kb. Rendben van. Következőt lehet csinálni. Az ember azt mondja, nevetségesen kevés, kisebb intervallumra felosztva, tök jó becslést lehet kapni az ilyen jellegű problémákra. Amit itt javaslok az, hogy fogom ezt a 0-1 intervallumot, felosztom 5 részre, azért már a 10-es számrendszer ezt az 5-öt, ezt nagyon így diktálja nekem, és azt mondom, hogy egyenletes valószínűség az kb. Azt jelenti, kb. Közelítőleg, minthogyha én mondjuk ezt az 5 pontot generáltam volna. Ezeknek a kis szakaszoknak így a középpontjait. Jó? Érezhető, hogy nem ugyanaz, de egy elég jó reprezentációja ennek a véletlennek. Oké? Okay? És akkor van összesen egy 5 elemű mintám, itt írom is, hogy 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, mindegyikre elvégzem a műveletet, amit ott el kell végezni, aztán ezeket kiátlagolom, és ha jól számoltam otthon, akkor ebből 0,193 jön ki, 100-zal beszorozva, 19,3, tök jó közelítés, az amúgy exaktul 20 eredményre. Erre a kérdésre az exakt válasz a 20. És ezzel az egyszerű kis trükkel elég jól... Az exakt választ azt az egyetemen tanítják. Ahova remélem... Sokan eljutnak közületek fizikus szakon, de talán még matematikusok egyébként nem biztos, hogy tanulják ezt, mert ők nem integrálnak, ők ilyen csoportalgebrákkal, meg szigmaalgebrákkal foglalkoznak. Tehát ugye, hogyha az ember otthon ezt ki akarja próbálni, és egyre finomítja ezeket a pici intervallumokat, akkor tulajdonképpen abban a limezben, amikor már nagyon sok a kicsi intervallum, akkor tulajdonképpen már integrál. Ja? Köszönöm a megjegyzést. Valóban. Na menjünk tovább. Jön a 7-es feladat. A két változó esete, piros a sarok, mert új téma. Most legyen X és Y két ilyen 0-1 véletlen változó, és hangsúlyozom, hogy független. Ez most még sokat nem jelent, de majd lesz ebből trükközés, hogy független vagy nem független. Tehát generálok egy X-et is, ami 0 és 1 között valahol van, úgy egyenletesen, meg egy Y-t is, ami szintén 0 és 1 között egyenletesen ott van. És ez a papír, ez akkor és csak akkor fizet 100-at, ha mindkét szám nagyobb, mint 0,5. Egyébként 0-át fizet. Mennyi lehet ennek az értéke? Megvan? Szerintem ez megvan. Visszaszámolok. 5, 4, 3, 2, 1. Megvan. 25. Yeah. Ez nem volt olyan vészes. Oké. Okay. 25 a megoldás, és én ezt azt hiszem, hogy régebben, talán még középiskolában mutatta nekem valaki, olyan, és úgy, azt hiszem úgy hívta, hogy geometriai valószínűség. Tehát, hogy lehet így, nem tudom, ezt hallotta valaki ezt a kifejezést, vagy ezt csak álmodtam? Jó, van ilyen, jó, oké. Okay. Geometriai valószínűség, főleg az ilyen két ilyen egyenletes 0-1-nél működik tök jól. Az ember felrajzol egy ilyen egységnégyzetet, 0,1 Egyik irányban 0,1, másik irányban, és akkor a négyzetnek minden pontja, minden belső pontja reprezentál egy lehetséges véletlen húzást. És úgy kell elképzelni, hogy a négyzetnek az egész felületére úgy egyenletes sűrűséggel dobáljuk le a pontokat, és akkor szépen berajzoljuk azt a tartományt, ami a jó eseteknek felel meg, jelen esetben ez a zöld tartomány, és kiszámítjuk a területét, és akkor a területekből ki lehet számolni a valószínűségeket. Jó? Ez plauzibilis? Ki az, aki ezt vagy ismerte, vagy most elfogadta és megértette tőlem, hogy ez így egy plauzibilis módszer? Jó? Fair enough. Na, hát akkor gyakoroljuk ezt, jó? Jön a 8-as feladat. Ugyanaz a helyzet, x és y két független egyenletes random szám, jó? A kontraktus akkor és csak akkor fizet 100-at, ha vagy, vigyázz, megvariáltam, most nem és, vagy az x nagyobb 0,75-nél, vagy az y nagyobb 0,75-nél. Egyébként nullát fizet. Mennyi lesz az értéke ennek a jelentkez? Igen?
Kizáró vagy
megengedő vagy. Ó, nézzük meg szemantikailag. Melyik kizáró vagy megengedő? Megengedő. Jól mondom, a xor az a kizáró. Megengedő. Nem, ezt azt hiszem így természetes érteni. Megengedő. Te is ezt akartad kérdezni? Oké. No, gondolkodjunk el ezen. Még egy fél percig, és közben én zavargok, jó? Mit tudok itt mondani erről? Egy kis eszmefuttatás arról, hogy miért nem nagyobb egyenlő van írva például. Mi lenne, hogyha nagyobb egyenlő lenne, és nem nagyobb? A válasz az, hogy mindegy. Jó? Tehát ezeknél a folytonos valószínűségeknél, ahol végtelenül finoman egy pont lehet itt is, meg ott is, ott igazából elhanyagolható a valószínűsége annak, hogy éppen rajta van a határponton, vagy nincs. Jó? Ez a másik, amivel a matematikusok megőrítenek. Valamiért a nagyobb egyenlőt imádják. Valaki az, hogy nagyobb, akkor már úgy néznek rá, mint a rongyra. Nagyobb egyenlő. Egy ilyen jellegű feladatnál is ott jött, hogy nagyobb egyenlő. Jó? Ez egyébként még oké. Okay. A durva ott van, csak mondok egy izért, amikor az ember egy kódban, tehát konkrét programban egy olyan feltételt fogalmaz meg, hogy egy valós szám egyenlő valamivel. Mondjuk egyel, tipikus hiba. Valós szám egyenlő 1.0-val. Na, azt várhatod, mire abból a ciklusból kimegy a rendszer. Na jó, nézzük a választ, jó? 44 jött nekem ki, és az előző feladat mintájára ilyen 4x4, 16 részre osztottam a négyzetet, kiszíneztem zöldre, ami jó, pirosra, ami nem jó, megszámoltam a zöldeket, és ez jött ki. Nincs nagy ellenkezés, akkor ez plauzibilis. Jó? Oké. Tehát ez volt a geometriai valószínűség. Ki az, aki még mindig pluszban van? Na, akkor most ideje áttérni a nehezebb feladatokra. Na most ezek nem csak nehezebbek lesznek, ezt előre elmondom, hanem dühítőbbek. És itt válik el a fizikus a matematikustól, jó? Tehát aki ideg összeomlást kap a következő negyed órában, az nem biztos, hogy jól fog érezni magát a bankban. A világban lehet. A világban és a bankban nyüzsögnek az alul definiált, hülye, realisztikus feladatok, ahol eddig igazából papírt és tollat használtunk, és teljesen steril világban mozogtunk. Mostantól készüljünk fel arra, hogy a valódi világba belépünk, jó? A következő feladatok, és nincs egyébként már nagyon sok, itt mindig legyünk résen. Mi lehet a trükk? Mit akar ez a bihari? Valamit akar, hát az egyszerű feladatokon már túl vagyunk. Oké? Okay? Tehát ne dühöngjünk, hogyha nagyon nem az jön ki, mint amit gondoltunk, amit én itt vagy kékkel kiírok, az a válasz, és kész. Jó, tehát itt már interpretáció függőek lesznek az eredmények sokszor, ami nagyon dühítő tud lenni. Jó, én vagyok a főnök, én adom a pontot, én generálom ezt a világot, menjünk tovább, és próbáljunk a tanulságokra koncentrálni. Tehát, a következő az ábra, nem tudom, ki ismeri a rulettet, ki nem, itt most gondolom sokan ismeritek, 37 szám van a keréken, az egyik a nulla, a többi az 1-től 36-ig, és a nulla egy kitüntetett szám, ha az jön ki, akkor mindenki, akkor tarol a bank. Kivéve, aki a nullára rak, az 36-szoros pénzt fizet a nulla is, mint minden más szám. Oké? Okay? No, figyeltünk egy rulettkereket. Egyébként ez életszerű, tehát van, aki így próbál ruletten nyerni, hogy figyeli a kerekeket, és reménykedik abban, hogy akkor majd ő kitalálja, hogy mi valószínű, meg mi nem. És azt látjuk, hogy 1000 pörgetésből 123 nulla volt. Most egy olyan kontraktust képzeljünk el, egy olyan papírt, igazából játszhatnánk is a ruletten, de most ne játszunk, csak fogadjunk egymással, hogy a következő 500 pörgetésben mennyi jön ki? Hány nulla jön ki? Na? És a jobb felső sorokban ott figyel egy ilyen ominózus, mindeddig érthetetlen szó, empirikus. Az ember úgy megnézi ezeket a számokat, akkor remélem azért eléggé látszik, hogy itt valami nem stimmel, ugye? Na most mit jelent az, hogy valami nem stimmel, ugye? Mit lehet ilyenkor csinálni? Lehet, hogy most kéne X-et rakni? Vagy bemered írni, amit gondolsz? Nem biztos, hogy érdemes. Na, menjünk? Jó, ez mostan nem egy számolós, ez most egy filozófiai kérdés, hogy itt most mit tippeljünk. Menjünk, fussunk rá, jó? 5, 4, 3, 2, 1, árazás. 62 a hivatalos válasz. Egy filozófiai állásfoglalás történt, ami ott van lent, ami a bankban biztos igaz, fizikusként szerintem nagyjából igaz, matematikusként ők nem abban a világban élnek. Tehát mi is történt itt? Ha ez a rulettkerék tényleg fair lenne, itt is kiszámoltam néhány dolgot, pillanat, végigmondom a történetet, aztán te is mondanod a tiedet, akkor várhatóan 27 nulla kellett volna kijöjjön az 1000-ből, ugye? És itt 124 jött ki. Na most ez sokkal több. Ezt otthon számoljátok ki, ha ki tudjátok, de én megmondom nektek, hogy 1%-nál, sőt 1000-nél is kisebb a valószínűsége, hogy ez tényleg csak úgy véletlenül kijöhetett. Jó? Na most, minek nagyobb az esélye? Annak, hogy véletlenül belépsz egy ruletterembe, figyeled a rulettkereket, és egy 1000-es dolog történik, vagy az, hogy itt most csalnak. Lehet egyik is, lehet másik is. De mi annak az esélye, hogy ezt egy befektetési bankban dolgozó ember feladatként feladja, és a ruletben csalnak, vagy nem csalnak. Még ott is. Lehet, hogy ezt akarja tanítani vele, hogy a múlt nem számít. Lehet, hogy azt akarja tanítani vele, hogy az empirikus megfigyelése fontos. Azt akartam tanítani, hogy az empirikus megfigyeléshez ragaszkodjunk, ne a prekoncepcióhoz. Amit gondolunk, hogy kéne, hogy legyen, az egy modell, az a fejünkben van. Ami valóban megtörtént a világban, abból kell mindig kiindulnunk. Ez legalábbis a bankban kőkeményen így van. Igen. És itt pedig már 124 lett? Pillanat, a 124-nél 62. Pontosan, köszönöm, figyeltek. Szerencsére, és ezzel a kerekítéssel úgy látom, nem ugyanúgy kerekítünk. Tehát szerencsére mind a kettőnél 62 jön ki. Oké, bónusz kérdés plusz 5 pontért. Mit gondoltok, miért van ez a hiba ebben a prezentációban? Na jó, de hogy történt ez? Nézzétek, milyen szép, precíz voltam eddig. Igen, tessék. Jó, hadd mondjak el egy trükköt. Nem, igen. Hadd mondjak el egy trükköt. Emberek, ti szoktatok copy-paste-et használni? Én is. Tehát én ezeket a feladatok... Én ezeket a feladatokat mind úgy csináltam, hogy először megírtam a feladatot plusz a megoldást, lekopipészteltem az egész szlájdot, és az egyen előtte levőből letöröltem a megoldást. Na, zseni vagyok? Ha? Te is így csináltad volna? Na, így csináltam, ezért ilyen szép és egyenletes, érted? Elkezdtem gondolkodni pont ezen, amit itt a hölgy mondott, hogy hogy már ezen fönnakadjanak, hogy itt most 123-nak a felét fölfele vagy lefele, és átjavítottam 124-re, hogy ebből ne legyen probléma. De egyel előtte elfelejtettem átjavítani. Ez a története ennek. Köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmünket, mert azt hiszem egy mulatságos és érdekes történetet tudtam így el. Jó, de a filozófiai üzenet az rendben van? Nem feltétlenül kell egyetérteni vele, de higgyétek el, a bank az egy annyira durván empirikus hely, hogy ott ez az alapelv. Amit megfigyelünk, abból kell kiindulni. És ott még csalás is lehet a valódi világban. Így van. Na, menjünk tovább. Tizedik feladat, két piros-kék korong. Ismerjétek a piros-kék korongot? Lassan felfedem már az összes tárgyereményt, de azért még lesz egy slusszpoén. Piros-kék korong. Olyasmi, mint a pénz, föl lehet dobni, aztán vagy piros, vagy kék, ugye? Na nézzük. Két piros-kék korongot egyszerre feldobtunk. Megvan a kérdés, az egyes meg a kettes. Ezerszer egymás után. Jó? Ugye elég sokszor. Azt tapasztaltuk, hogy az első és a második korong is 513-szor mutatott pirosat. Jó, ebben a kísérletben. 1000 kísérletben az egyik is 513-szor piros volt, a másik is 513-szor piros volt, és ezt nem írtam ide, de ennek megfelelően 487-szer volt mindkettő kék. Jó? Ezt a kísérletet elvégeztük. Még az is lehet, hogy nem mi végeztük el, csak egy dokumentációt olvastunk a dologról, és ez van leírva. Most feldobjuk őket megint 100-szor, még 100-szor, és ezúttal ez a kontraktus annyit fizet, ahányszor mindkét korong egyszerre pirosat mutat. Jó? A feladat nem lenne nehéz önmagában, de akkor mi van, ott a jobb felső sarokban mi az a kérdőjel, felkiáltójel, kérdőjel? És már 10-es feladatnál vagyunk. Hát itt most már nagyon valószínű, hogy valami trükk van. Van valami gyanús ebben a kísérleti eredményben? 513, miért nem pont 500? Az nem gyanús. Az lenne gyanús, ha pont 500 lenne. 513 az egy teljesen normális szám. Nem? Egy annyira közel van az elméleti átlaghoz, hogy ez teljesen plauzibilis. Na nézzük! Beárasztátok, barátaim? Akkor visszaszámolok. 5, 4, 3, 2, 1, mehet! 50! És ott van az ábra, hogy miért. Mondtam, hogy idegesek lesztek. Tehát itt az történt, nem mondtam, utólag mondom. Az történt, hogy a két korongot nem egymástól függetlenül dobtam föl, hanem egy kis hurkapálcával össze voltak kötve. Tehát vagy mind a kettő piros, amikor leesik, vagy mind a kettő kék, amikor leesik. Ott van, le van rajzolva. Jó? És ezért volt az, hogy az előkísérletben 1000 esetből 513-szor jött ki az egyik is pirosnak, meg a másik is pirosnak. Azért ez gyanús kellett volna, hogy legyen, nem? Mennyi annak az esélye, hogy egy véletlen kísérletben két függetlenül földobott korong, mind a kettő 513-szor jön ki. Ez nem volt fair, ez övön aluli volt, tudom, de valahol nekem is meg kell csinálnom a profitommal. Oké? Jó? A megoldás tehát ugye 50, és azért 50, mert ebben a nagyon korrelált esetben, ugye vagy mind a kettő kék, vagy mind a kettő piros, jó? Tehát 50%-ban mind a kettő piros lesz. Tudjátok mit? Csináljunk egy hasonló feladatot, lássuk, ki meg kitanulta meg a leckét, és ki nem. 7 piros-kék korongot egyszerre feldobunk, 1000-szer egymás után. Azt tapasztaltuk, hogy az összes korong 513-szor mutatott pirosat. Az összes. Feldobjuk őket még 100-szor. A kontraktus annyit fizet, ahányszor mind a 7 korong egyszerre pirosat mutat. Árazzuk be ezt. Zöld lett a jobb felső sarok, és a korreláció a kulcsszó. Még annyit segítek, hogy a megoldásként a kék szám alatt csak egy ábra lesz. Nem lesz duma, csak ábra. Na ennyi a várható értéke annak, hogy mind a 7 pirosat fog mutatni. 5, 4, 3, 2, 1, döntened kell, bum! 50. És persze a korong molekula. Csináljátok meg! Csináljátok meg, és trükköljétek be otthon a nagymamát, a kistestvért, vagy a tanítványokat az iskolában. Tessék? Jó, jól mondja. Azt mondja, miért nem 51,3 a helyes megoldás empirikusan? Nagyon nagy különbség van ahhoz között, hogy 513-at mértünk, vagy a között, hogy mondjuk 68-at. A 513-mal ordít, hogy igazából az átlag plusz valami kis szórás. Jó? Ki az, aki ebben a feladatban pozitív profitot ért el? Jó van. Na, aki kicsit visszahoztátok a pozíciótokat. Ki az, aki még mindig pluszban van? Ezt nem gondoltam volna. De szerencsére még van néhány feladatom ebben az irritáló kategóriában. 12. feladat. A kulcs szó itt az, hogy arbitrázs. És eddig ugye ilyen valószínűségi alapon árasztunk. Itt most az árazásnak valami egészen más lesz a logikája. Egyéb termékek árából kell egy adott termék árára következtetni. Jó? Tehát itten vagy józanésszel, vagy nekünk kell egy valószínűséget hozzá képzelni a problémához. Nézzük a konkrét feladatot, és akkor látjuk, hogy miről beszélek. Itt sok a duma, van egy kis megtévesztő bőbeszédűség. Nézzük. Tehát van egy IBM, az IBM részvény ára jelenleg 187-en van, és egy úgynevezett részvény opció, tehát ez most tényleg egy ilyen konkrét kontraktus, ilyenek vannak a valós világban, 100-at fizet, ha az IBM részvény október 10-én, tehát a közeljövőben, drágább lesz, mint 190. Jó, tehát ez egy fogadás arra, hogy az IBM részvény, ami jelenleg 187, a 190-re vagy magasabbra felkúszik, és október 10-én egy jól definiált időpontban magasabb szinten lesz 190-nél. Tehát 100-at fizet, ha magasabban van, egyébként pedig semmit nem fizet. És ennek az opciónak a piaci ára, amin ezt tényleg lehet adni és venni, az 46. Jó? Ezt tudjuk. Mekkora az ára annak az opciónak, ami 100-at fizet, Az IBM részvény október 10-én olcsóbb, mint 190, és egyébként semmi. Jó? Hát ha jól megnézzük, ez tulajdonképpen az ellentétje az előző állításnak. Jó? Ez nem egy nehéz feladat, de szokatlan. Tehát amikor az először találkozik ilyen jellegű feladattal az ember, akkor nem olyan könnyű. Gondolkodjatok el rajta. Lehet-e erre valami jó választ adni, vagy tippelésre vagyunk kárhoztatva? És végül írjatok be egy számot, és karikázzátok be. Na, aki még nem írta le a számot, az még akar gondolkodni? Ki akar még gondolkodni? Nem sok, akkor már csak 10 másodperc. Már csak 5. 4, 3, 2, 1. Nézzük! És a helyes válasz az 54. Megvolt? Remélem. Hogy jön ki ez az 54? 100 mínusz 46, ugye? Jól számoltam? És ez egy ilyen sokat idézett elv. Igen. Tessék? Ha pont 190, te matematikus vagy. Nem? Oké. Okay. Ha pont 190, egyébként jó a kérdés, mert egy részvényárfolyam az lehet pont, mert nem végtelenül finom, ugye a felosztás. Nem tudom, a feladatban nem volt meghatározva, hibáztam, azt kellett volna írni, hogy nagyobb egyenlő valahol, tényleg, a fene egye meg, mégis. A matematikusok szelleme kísért, és a bosszúja üldöz. Ez van. Jó. Tehát itt a megoldás 54, gondoljuk meg, hogy miért. Tegyük, hogy tényleg 54, ha 54, akkor mit tudok csinálni? Meg tudom venni mind a két opciót, az egyiket 54-ért, a másikat 46-ért, 100-at költöttem a két opcióra, és eltekintve ettől az egyenlőségi bonyodalomtól, a két opció együtt mit mond? Azt mondja, hogy akármi történik, kap 100-at. Tehát ennek az értéke kockázatmentesen pont 100. Oké? Egy olyan kontraktusnak, aminek kockázatmentesen az értéke pont 100, annak az ára is pont 100 kell, hogy legyen. Ha kisebb lenne, akkor mindenki megvenné, ha nagyobb lenne, akkor mindenki eladná. Oké? Okay? Ez az arbitrázsmentesség feltétele. És itt ez jól használható volt. Tessék? Maga az arbitrázs fogalma, ugye az ezt jelenti, amit mondtam, hogy ha valami rosszul van beárazva, és kockázatmentesen lehet profitra szert tenni, akkor erre mindenki ráugrana, és olyan irányba mozdítaná el az árat. Tehát a maga az arbitrázs az ez a kockázat nélküli profit. És az arbitrázs mentesség elve azt jelenti, hogy egy piacon mindig elmozdulnak, tehát egy millisekundumig fönn állhat arbitrázs, de azonnal ráugrik valaki, és úgy mozdulnak el az árak, hogy megszűnjenek ezek a árdiszlokációk. Jó? Oké, nézzük a 13. utolsó előtti feladatot. Egy kis sportfogadás. Tudtátok, hogy most már online sportfogadási irodák vannak? Tehát a meccs közben is lehet fogadni. És a meccs közben, ahogy változik az eredmény, változnak az odds-ok. Tehát az, hogy milyen áron lehet fölvenni különböző pozíciókat. Na nézzük most ezt a szituációt. A Bayern vezet a Madrid ellen, nem tudom, vannak-e ilyen nevű csapatok, én geek vagyok. Reál olyan van, Reál Madrid, most legyen csak Madrid. A Bayern vezet a Madrid ellen 2-1-re. A mérkőzés 81. percében járunk. Elárulom, hogy a foci meccs 90 percig tart, praktikusan 92 és félig. Azt a fogadást, tehát itt most ilyen különböző fogadásokat megfogalmazunk, és látunk árakat, jó? És akkor egy negyedik fogadást nekünk kell beárazni. Jó? Ez a feladat. Az a fogadás, ami 100-at fizet a Bayern győzelme esetén, és egyébként semmit, tehát itt mindig értsük azt, hogy és egyébként semmit. Tehát ha a Bayern nyer, akkor kapsz 100-at. Van egy ilyen fogadás. És ennek jelenleg az ára 79. Ha döntetlen lesz az eredmény, akkor 100-at fizet az iroda, és ennek a fogadásnak az ára 19. Jó, tehát most 19-ért meg tudsz venni egy olyan fogadást, ami, hogyha tényleg döntetlen lesz a végeredmény, akkor az neked 100-at fizet. A Madrid győzelme esetén 100-at fizető fogadást pedig 2-re árazza az iroda. Logikusak ezek a számok, ugye? Minél valószínűbb valami, annál nagyobb az ára. Neked ezt kell beárazni. Mennyi az ára annak a fogadásnak, ami akkor fizet 100-at, ezt úgy hívják, hogy next goal. Egyébként tényleg van ilyen. Ha lesz még gól, és a következő gólt a Madrid lövi. Jó, tehát lehet fogadni a meccs közben, hogy a következőt a Madrid lövi, vagy a következőt a Bayern lövi. Ha senki nem lő gólt a meccs végéig, akkor nullát ér egy ilyen papír. Azért fogalmaztam ilyen faramuci módon. Jó? Árazzuk be ezt. Mennyiért korrekt adni úgy, hogy ne legyen arbitrázs? Ez nem annyira exakt, mint az előző, de szerintem elég jól belőhető a dolog. Na, nézzük meg, jó? 5, 4, 3, 2, 1, nézzük. 21. A 19-et és a 20-at is elfogadom. De nem úgy. A hivatalos, hogy inkább úgy mondanám, hogy megértem, hogy valaki azt. 21 a hivatalos megoldás. Az a next goal Madrid gyakorlatilag ekvivalens azzal, hogy nem nyer a Bayern. Jó? Az a bizonyos plusz-minusz 2, azt át lehet gondolni, hogy leginkább ez a jó becslés. Kerekítve mindenképpen. Jó? Na most elmondanám, hogy ezzel én foglalkoztam egy pár éve egy barátommal, és egész messze jutottunk. Van arbitrázs ezen a piacon. Ha nem is ilyen exakt arbitrázsok, hanem ilyen úgynevezett statisztikai arbitrázsok, amik úgymond nagyon nagy valószínűséggel arbitrást jelentenek. Csak a fogadóirodák olyan őrült nagy marginokat raknak a fogadásaikra, hogy ezeket igazából nem lehet kihasználni. Tehát senkinek nem működött. Na nézzük a 13 plusz 1. feladatot. Jó, ez már tényleg az utolsó feladat lesz. Ez arra példa, hogy hiányos info alapján sem kell feltétlenül föladni. A józan paraszt ész mindig kéznél van. Rólam fog szólni ez a feladat, kedvenc témámról, magamról. És családomról, szűkebb családomról. A következő állítások, amiket mondok, tényleg igazak. Nem ez a trükk, jó? 2 testvérem van. És 2 szülőm, akik mindketten még élnek. És mindaz 5-en a 20. században születtünk. Azt hiszem, ez sem annyira hihetetlen állítás. És most a kicsit faramuci módon van itt megfogalmazva ennek a kontraktusnak a kifizetése, de hadd mondjam el élőszóban. Megnézzük, hogy az 5 ember közül ki mikor született. Mondjuk valaki 1957-ben született, akkor abból csinálunk 57-et. Tehát az 1900-at azt mindig elfelejtjük, jó? Jó, mind az 5 emberre képezzük ezt a kétjegyű vagy egyjegyű számot, és ezeket összeátlagoljuk, jó? Akkor ez 0-tól 100-ig fölvesz egy értéket, összeátlagoljuk, kerekítjük, ez a kifizetés. Jó? Hogy áraznád be ezt a kontraktust? Ennyit fizet ez a kontraktus. Ennek az 5 embernek, tehát még egyszer nekem és 2 testvéremnek, aki figyelt az előadás folyamán, annak esetleg már van plusz információja. Jó, 5 ember, mindenki a 20. században született, a valószínűségi változó egyenlő az átlagával, annak, amennyivel több év múlva születtek, mint 1900. És Még faramucibban nem akarom elmondani. Ez példa arra, hogy megint egy filozófiai kérdés, hogy most ez egy véletlen száme. Nekem nem véletlen, mert mindent tudok. Nektek véletlen. Attól lesz véletlen, hogy nincs információtok, vagy hiányos az információtok. A mai világban az is egy érdekes kérdés, hogy kvázi folytonosan átmehet a determinisztikus véletlenben, gondoljatok bele olyan értelemben, hogy a mai világban bárki 24 órán belül ezt ki tudná deríteni rólam. Fogadóiroda, internet, vagy elég három sör, befizet, és a végén megkérdezi, el fogom mondani. Jó? Tehát hol van az, hogy egy állítás determinisztikus, és hol van az, hogy egy állítás teljesen random? A kettő folytonosan megy át egymásba. Kicsit mesélek a családomról, jó? A családi legendárium szerint a mamámnak az első szava, amit kimondott, az az volt, hogy bomba. Nem egy örömteli dolog, de van egy ilyen duma. A másik az pedig az lenne, amit még mondani tudok, hogy nem véletlenül vagyok ilyen extrovertált. Azt szokták mondani, hogy a legidősebb gyerekek meglehetősen extrovertáltak szoktak lenni. Legidősebb gyerek vagyok. Igen, szívesen mesélek még. Kérdezz. Én? Köszönöm a kérdést. Ez nagyon jó példa lesz arra, amit az elején mondtam, és nem tartottam be, hogy nem mindig válaszolok. Beépítettem velem, kimentett a 13 plusz egyedik feladat kellős közepén. Jó, akkor 10 másodpercet még lehet spekulálni ezen a kérdésen. Már csak 5-öt, és akkor mindenki írja le, amit gondolt. 4, 3, 2, 1, bum, nézzük a helyes választ. 60! És ott vannak a számok, ki lehet találni, hogy melyik. Remélem, hogy jól számoltam az átlagot. Én azt hiszem, hogy ezt ki lehetett találni plusz-minusz 10-es pontossággal ezt a számot. Több okból is. Az egyik az, hogy rengeteg információ van. A másik, hogy 5 dolog átlaga. Ott a szórás mindig jobban elmosódik, mint hogyha egyetlen egy életkort kellett volna kitalálni. Tessék? De a papám meg a mamám is benne volt, azt nem figyelted? Igen, én vagyok legidősebb. Tessék? Miért nem tudtad? Jó, oké. Kérdések, most lehet kérdezni, tessék. Így van. Igen, tehát a nagyobb számok felé elviszi az átlagot. Pontosan, tehát ugye ez látszólag egy teljesen kitalálhatatlan feladat volt, de igazából egy nagyon jól becsülhető szám volt. Na nézzük, akkor ugye mivel mindenki vezette a kumulált profitot, ezért most mindenki látja, hogy mennyi profitot csinált. Ki az, aki pluszban végzett? Ezt nem gondoltam volna, komolyan. Én azzal jöttem el, hogy jaj, csak ne legyen nagyon frusztráló. Hogy fogom ide kihívni majd a büszke győzteseket -5-tel, meg -4? Gratulálok. Alulbecsültem ezek szerint a szintet, nagyon jó. Akkor majd pár év múlva a folytatásban sokkal nehezebb feladatokkal készülök ugyanezen az előadás sorozaton, ha még meghívnak. Jó. Akkor most csináljunk egy gyors eredményhirdetést. Én ezen gondolkodtam, hogy kéne. Csináljuk azt, hogy én mondok számokat, meg írom is, és aki több pontot. Hello. Jó. Ja, hogy ez felvételre kerül, és nem is lehet kivágni, mert egyenesbe megy. Na jó, tehát úgy fogom ezt csinálni, meglátjuk, hogy működik, hogy mondok egy pozitív egész számot, és hogyha nagyobb egyenlő a profitod, amit elértél, akkor tedd fel a kezed, és akkor így leszűrjük az első hatra. Próbáljuk meg. Jó kérdés, mi a várat értéke annak, hogy jön el? Jó. Ki az, aki plusz 10-nél nagyobb egyenlőt ért el? Plusz 20, plusz 30, plusz 40, plusz 50, plusz 55, plusz 60. Aki 60 vagy többet ért el, az kérem, hogy álljon föl, és tapsoljuk meg őket. Köszönöm. Megyünk följebb, és aki kiesett, az leül. 65. Állsz, vagy nem állsz? Kollektív bölcsesség, belefér. Akkor álljatok föl mind a ketten. 65-nél vagyunk, és még mindig állnak emberek. 70! 75! 80! Jó. Aki 80 vagy többet ért el, az fáradjon ide ki a pulthoz. Ezt az éles tárgyat eltávolítom. De mit ti is játszott, tehát tanár, ti is? Jó. Oké. Okay. Te mennyit értél el?
92.
92? 113, te? Te? 88? 82. Kik vannak, hölgyek, ti? Mennyit értetek el? 111? És ti 113?
Igen, de
te? Jó, Gyulát kizárjuk a versenyből. Ugye annak a valószínűsége, hogy itt valami csalás van, az elég magas. Tehát őt zárjuk ki. 113? 111? Jó, gyertek. Kérem a neveket a táblára és a pontszámokat fölírni. Tessék. Írjad. Oda. Te is közben itt írjátok föl neveket, parancsolj, parancsolj. Akkor most végül is három csapatunk van ilyetén módon? Te is vagy? A 80-asok csoportjában benne vagy. Tessék? Mennyit van? Gyere le te is akkor. Akkor, tehát még egyszer belezavarodtam. A 80 pluszosok vannak most itt lent, ugye? Te a csapatként. Te és te. Te is írd fel a nevedet. Te is csapat vagy?
Persze.
Akkor írd fel vagy a csapat nevedet, vagy a jel, vagy a címereteket, vagy valamit. És a pontszámot. És ismét egy nagy taps. Ezekből jó befektetési bankár lenne. Ezek tudnak árat képezni. Ezek az emberek. Gratulálunk. És az ajándékosztás következik. Akkor ha jól értem, ti vagytok az abszolút győztesek, ugye? Jól értem. És ti pedig nem, jó? Akkor az abszolút győztesek kívül tessék, ajándék, tessék. Gyere, gyere te is a csapat nevében. Gyere. Gratulálunk. Még kaptok ajándékot, amit belengedtem az elején. Parancsolj. Legyen egy kis pénzbeli juttatás is. Van még versenyző, aki nyert? Nem? Jó? És akkor a főnyereményhez kérem, hogy csoportosuljunk át. Gyertek közelebb, hogy a kamera jól tudja venni a jelenetet. A főnyereményt nagyon nehéz lesz kettőtöknek átadnom, de én megpróbálom. Kérem, hogy egész közel menjetek egymáshoz. Állítólag a barátaim, akiktől ezt egyszer régen kaptam szülinapomra, amikor nagyon oda voltam azzal, hogy befektetési bankár lettem, ők azt mondták, hogy ez igazi arany, és gyémántkövekkel van kirakva, ehhez képest egy picit lazán forog ez a dollárjel. És most, kedves hölgyeim, ezt kérem, hogy egész közel menjetek egybe. Bocsi, csapat voltatok, menjetek egész közel. Gratulálok a győztes csapatnak! Ez igen. És akkor köszönöm szépen, ez volt a verseny, ez volt az előadás, és én azt hiszem, hogy át is adom a szót itt egyéb lebonyolításokra.